Mennyei édesatyánk, ebben a hangoskodó világban köszönünk neked minden percet, amit csendben tölthetünk előtted. Bocsáss meg, hogy néha olyan nehezen tudunk belsőleg is elcsöndesedni. Köszönjük ezt a nagy kiváltságot, hogy van szabad hozzánk. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor énekelünk ilyen nagyot mondó kijelentéseket, hogy bármerre küldesz, bátran indulunk, és közben talán helyben járás a keresztény életünk, sehova se indulunk, és sehova se küldhetsz. De köszönjük a lehetőséget. Kérünk, hogy ajándékozz meg most is a te útmutató igéddel. Szeretnénk egész világosan látni, hogy hol a mi tőled kijelölt helyünk ebben a nagy kusza világban. Mik a tőled elkészített feladataink. És szeretnénk, ha a te igéd nem állna meg bennünk, hanem egészen átformálna és tovább menne másokhoz. Adj ehhez nekünk bátorságot. Úgy, ahogy kértük a te szent lelked, indítson minket erre. És tetted ki a hangsúlyjeleket is, hogy abban, ami itt ma elhangzik, mi az, amit te mondasz nekünk, és az engedelmesség lelkével is támogass. A 21. fejezethez érkeztetek a Mózes első könyvében. Nem tudom, hogy mit jelent az, hogy ezt a könyvet elkezdtétek, hogy az egész Biblián végig számolkodik a mennyeket. Nem baj, ez nagyon jó könyv. A 21. fejezetnek három szakasza van. Az elsőt olvassuk el a részben. 1 Mózes 21. Azután meglátogatta az Úr Sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az Úr Sárával, ahogy megígérte. Sára teherbe esett, és fiút szült Ábrahámnak öregkorára, abban az időben, amelyet megígért neki Isten. Ábrahám Izsáknak nevezte el újszülött fiát, akit Sára szült neki. Azután körülmetélte Ábrahám a fiát, Izsákot 8 napos korában, ahogyan megparancsolta neki Isten. Ábrahám 100 esztendős volt, amikor a fia Izsák megszületett. Akkor ezt mondta Sára, nevetségessé tett engem az Isten, ki nevet mindenki, aki csak hallja. Ezt is mondta, ki jósolta volna meg Ábrahámnak, hogy fog még Sára fiakat szoptatni. Mert fiút szültem öregkorára. Amikor a gyermek nagyobb lett, elválasztották. Ábrahám pedig nagy lakomát készített azon a napon, amelyen elválasztották Izsákot. Majd olvasok tovább is, csak egyelőre itt szeretnék egy kicsit időzni, hogy három történet következik itt egymás után, de ugyanannak az egy embernek az életében következett ez be. Ábrahámmal történt mind a három, és a figyelemre méltó az, hogy a három közül kettő szép, egy pedig nagyon gyalázatos. És fölmerül a kérdés, hogy hát ilyen a hívők atyának, ugye így nevezi őt a zsidókhoz levél, vagy a római levél, a hívők atyának az élete is, hogy szép, csúnya, szép, így váltogatják egymást. Miért nem három szép történet jön? Miért nem áll Ábrahám élete mindig Isten uralma alatt? Miért vannak ilyen kihagyások, zökkenők? Ahogy mondani szoktuk a magunk mentségére is, miért hullámzik a hívő ember élete, hogy vannak hullám völgyek is benne, miért nem szépen, egyenletesen emelkedik? Akár úgy egy szép, egyenes vonal, egyre emelkedő módon. Azért gondoltam, hogy itt álljunk meg, mielőtt még belekezdünk a három történet elemzésébe, mert ez nagyon fontos igazság, és egyre jobban látom, és egyre több ezzel kapcsolatos ködös kutyulék gondolatot lehet találni hívők között is, hogy hogy van ez. hogy a hívők atya is elkövet hitvánságokat. Nem az jellemzi, de újra és újra vannak az életében olyan dolgok, amiket utána szégyelnie kell, meg kell bánnia, és mintegy újra kell kezdenie az Istennel való járást. Olyan szépeket is olvasunk róla, hogy előbb fölépíti az oltárt, utána a sátrát, segítségül hívja az Úr nevét, aztán egyszer csak nem épít oltárt, és nem hívja segítségül az Úr nevét, hanem neki indul Egyiptomba, ott a feleségéről azt hazudja, hogy a testvére, akkor utána nagy égés van, akkor szégyenkezés, botránkozás, izé, bocsánat, hátraadsz vissza az egész. Miért kellett ezt csinálni? Nem mondta Isten, hogy oda menjen, nem kérdezte tőle, hogy menjen-e oda, csak úgy egyszer csak függetleníti magát Istentől az, akinek azelőtt minden lépését Isten határozta meg. Nekünk most nem akarom ezt agyon ragozni, de nekünk ezzel józanul számolnunk kell, hogy ez mindannyiunk életében is ismétlődhet. Az újjászületés, a megtérés az tényleges változást jelent minden ember életében. Nem csak egy jogi aktus, ahogy egy ma élő neves teológus tanítja, hogy csupán jogi aktus, miszerint Isten engem a Krisztusnak igazzá nyilvánít. Addig az ő ellensége voltam, most az ő gyermeke vagyok. És semmi más nem változott meg, mondja ez a tisztelt német úriember. Hát hogy ne változna meg? Hát aki látott már olyat, hogy valaki hitetlenből hívő lesz. Hát a tekintete megváltozik, a szokásai megváltoznak, az egész emberi kapcsolatrendszer megváltozik, új testvérek jönnek be, régi haverek és cimborák maradnak el, az időtöltése, a pénzbeosztása, minden megváltozik. Nem egyszerre, úgy szépen egymás után, ahogy Isten az ő megszentelő munkáját végzi az életünkben. Már azt hittem, hogy kész keresztjén vagyok, és egyszer csak rájövök, hogy van egy területe az életemben, ahol még sose kérdeztem, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem. Akkor most már kérdezem. És meg is értem. Azelőtt nem értettem, én meg nem is kérdeztem. De most kérdezem, megértem, és képes vagyok cselekedni. Hát ez csak az újjászületés után lehet. És egyszer csak csinálok valamit, ahol nem kérdeztem senkit. És akkor ott vagyok a slamasztikában, és keresem, hogy ki az oka, aztán jó esetben rájövök, hogy én. A hiba az önkészülékében van, Isten nélkül indultam el valahova. És itt nem kétségbe kell esni, és nem megállapítani, hogy ja, hát akkor én úgy látszik, el sem indultam az úton, hanem számolnunk kell azzal, hogy az újjászületésben Isten csak ugyan egy új természetet ad az embernek, a gondolkozásunkat is megváltoztatja, de megmarad a régi nyomorult természet is, amelyik velünk született. A rám jellemző hibák, ahogy Péter apostol olyan találóan fogalmazza, az atyáimtól örökölt hiába való életem, és ezzel nem a szüleimet meg a nagyszüleimet vádolom, hanem ez azt jelenti, hogy az Istentől eltávolodott, bűntől eltorzított természet, amivel születtem. Ez megmarad utána is. Az hívő ember életében nem ez uralkodik, hanem Krisztus uralkodik, de ez ott áll lesben, hogy amikor csak lehet, beleroncson az életünkbe. Mondok néhány példát, nem mondom, hogy melyik esetleg velem, melyik másokkal, hogy ugyanolyan gondoljunk. Az első velem esett meg. Ezt elárulom. Mégpedig nem is egyszer. És ezért voltam mégiscsak elkeseredve, de azért nem adtam fel a Krisztus követést, hogy most az idén tavasszal megint. Csendes hétre megyünk. Amennyire tőlem telt, igyekeztem mindig alaposan elkészülni. Ott már nem lehet készülni, meg nem is arra való. Ott már az ember állja a rendelkezésükre. Azoknak, akik ott vannak. Precízen tudni kell, hogy melyik nap, melyik igéről mit fogok elmondani. Tehát ott már a szolgálat van, nem készülés. Isten megáldja a hetet. Még egy szépet előtt. Thank you. minden szépen megy egészen az utolsó napig. Az utolsó nap, amikor már egy kicsit úgy ki is fárad az ember, de ez már mentegetődés, ezt el kell felejteni. Nem mentegetődés. Az utolsó nap, ebéd közben valaki, aki szembe ül velem, egy kedves asszony, elkezd valami makacsul okoskodni, macerálja ott a környezetet, már látom, hogy ideges mindenki, sajnos én is, és erre mondok valamit, amivel őt megsértem. Nem káromkodtam, de egyébként is érzékeny asszony volt, megsértődött. Abban a pillanatban érzem, hogy mit csináltam, és hogy ebben a feszült hangulatban nekem egy mondattal kellett volna imádkozni. Úr Jézus, megszólaljak, ne szólaljak, mit mondjak, és ez elég lett volna ahhoz, hogy elfelejtsem azt a durva mondatot, amit aztán magamtól, Isten nélkül mondtam. Egy óra múlva bocsánatot kértem, nem bocsátott meg a mai napig, sajnos. Így jöttünk haza. És még kell elmondani. Egész héten látom Isten kegyelmét, egy ilyen nyomorult félbeteg embert is használ, emberek ott hitetlenből hívők kérdeznek. Én csodálom az Isten nagyságát, és igyekszem hűséggel helytállni, amit éppen rám bízott. Most miért jön el akkor egy ilyen perc, mert egy percbe történt az egész, amikor nem jut eszembe, hogy Uram, mostan mit csináljak, hanem mondom. Megmondom a magamét. Miért a magamét? Miért nem tudom elkérni? Na, nem akarom ezt mondani. De ezzel számolni kell, és ilyenkor nem szabad elkeseredjünk, de mindenképpen ébernek kell lenni, és arra törekedni, hogy ez ne ismétlődhessen meg. Amit Isten Kainnak mondott, az mindannyiunkra érvényes, hogy a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rában vágyódása. De te uralkodjál rajta. És ez azért lehetséges, hogy uralkodjunk rajta, mert a hívő ember már nem egyedül áll szembe a bűnnel. Ott van az a szép énekünk, a 461-es, hogy az én erőm kicsi, a bűn erős nagyon, de te tudsz s akarsz segíteni. Hát segíts bajomon. A bűnnél hatalmasabb az én szövetségesem. Akkor ő hozzá menjek minden esetben, minden kísértés helyzetben is. Vagy valaki önzetlenül segít sokaknak, és egyszer csak rajta kapja magát, hogy miközben tényleg önzetlenül segít, szinte kényszeresen visszatérő parázna gondolatai és vágyai vannak, éppen a segítés közben. Most még kell ezt elmondani? Vagy miért nehezíti ez meg az ő helyzetét? Vagy költözködnek? Ezt nem én követtem el. Költözködnek. Egy nagyon komoly, régóta hívő ember cügöli a szekrényeket, segít, egy fillért nem kap érte, örül, hogy segíthet, szeretetből, minden szép és jó. És meglát egy könyvet, ami megtetszik neki. Attól kezdve úgy szügöli a szekrényeket meg a heverőket, hogy nem tud szabadulni attól, hogy azt a könyvet el kéne vinni. És a végén elviszi. És mikor hazaér, akkor esik kétségbe. Mi vagyok én? Tolvaj. Meg tudom venni, vagy elkérhettem volna, még nekem is adta volna a ajándékba. És itt van, miért kell lopni? És kétségbe esve viszi vissza másnap, és vallja be, hogy ezt ellop. Becsületére legyen mondva. De itt engem ez a mozzanat izgat, hogy az, hogy eszébe jut, ezt úgy hívja a Biblia, hogy kísértés. Na de erre mondhatom azt, hogy ki jön a könyv, nem az enyém. Akkor gyerünk tovább, költözünk, a könyv az övé. Legfeljebb, ha olyan fontos, nekem elkérem. És le van zárva. De miért nincs lezárva, és nem tud szabadulni a gondolattól. Azt mondja, hogy ez tragikomikus volt, hogy valahányszor ott mentek el, ahol az a könyvalkás volt, a szeme mindig megakadt azon a könyvben. Hogy lehet ilyen gyenge egy egyébként erős és hívő ember? Na ezzel számolnunk kell, ha a hívők atyával ez megeshetett, ilyen mezei hívőkkel, mint mi vagyunk is megeshet, nem az a feladatunk, hogy kétségbe essünk, és megállapítsuk, hogy nem nekünk való a kereszténység, hanem az a feladatunk, hogy legyünk, ahogy a Biblia mondja, Jézus is többször mondta, legyünk éberek és józanok. és nem menjünk bele a kísértésbe. Ugye a Gecsemáné kelti biztatásban ez van a Máté 20:41-ben, vigyázzatok, az azt jelenti, hogy legyetek éberek, és imádkozzatok, és nem menjetek bele a kísértésbe. Nem szenvedünk ki alakon, mint ahogy fordítják, hogy kísértésbe ne essetek. Ez nem úgy van, hogy beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallhatok, nem tehetek róla. Azt mondja Jézus, hogy nem menjetek bele. Tessék észrevenni, hogy itt gödölt ástak, csak be van fedve lombokkal. És nem akarok beleesni. Nagy ívbe szépen kikerülöm a kísértést. És sokszor elég ez, megint magamról tudom, tényleg elég egyetlen mondatos kiáltás, ha az ember őszintén kiált ilyenkor Istenhez, mint a mágnes magához rántja, és a kísértés ereje elhal, és nem izgat engem az a könyv, vagy akármilyen van szó, hanem csinálom örömmel a dolgomat. A feladatunk nem az, hogy elkeseredetten harcoljunk ezekkel a kísértéseinkkel és bűneinkkel, hanem az, hogy módszeresen erősítsük az új természetet. Táplálni kell az újat, és akkor a Róma 6-ban, ahol Pál apostol erről részletesen ír, azt mondja, hogy megerőtlenedik ez a bűnnel való hajlam bennünk. Megmarad a nyomorult halálunk pillanatáig, de megerőtlenedik. Emez meg megerősödik. És egyre ritkábban fordul elő, olyan valószínű nem lesz, hogy soha többet. De egyre ritkábban és egyre kevesebb bajunk lesz vele. Na hát így eshetett meg ez a dolog Ábrahámmal, de az első történet a szép. Beteljesedett Isten ígérete, megszületett a kis Izsák. Ezt olvastuk, hogy meglátogatta az Úr Sárát. Ez egy nagyon fontos kifejezés az Ószövetségben, és van neki pozitív és negatív jelentése is. Amikor Isten meglátogat valakit, akkor vagy valami nagy ajándékot kap, és csoda történik, vagy Isten ítélete teljesedik be rajta. Itt a pozitív van. Meglátogatta Sárát, és a 90 éves egészen addig meddő asszony fogan és fia születik, és háromszor ismétlődik, hogy pontosan úgy, ahogy az Isten megmondta neki. Mert Isten pontosan úgy cselekszik, ahogy azt megígéri. Ő nem felejti el, nem változtatja meg, nem halogatja vég nélkül, de sokszor megvárakoztat. És ennek az első szakasznak talán ez a legfontosabb mondani valója, hogy hozzá kell szoknunk ahhoz is, hogy Isten megvárakoztat. Az én életemben minden később következett be, mint a kortársaim életében. Jóval később nősültem, a házasságkötésünk után évekig kellett várni, még gyerekünk született, jóval később lettem önállva, az összes évfolyam társamnak évekor önálló volt, már cikiztek engem, hogy meddig leszel te segédlelkész. Engem nem izgatott, hogy az voltam, mert csinálhattam a dolgomat, és úgy voltam, hogy ez nem az én dolgom, hogy meddig leszek, ez az én főnököm. Az Úr Jézus dönti el, az én dolgom az, hogy csináljam mindig ott, ahova helyeztek, azt, amit rám bízott. De az is jóval később, minden később következett be, és ez jó volt arra, hogy megedzette a hitemet, hogy megtanultam kiválni azt, amíg ő cselekszik. Nagyon óvakodni kell attól, hogy előbe hozzuk az Isten által időzített dátumokat. Mert abból csak ez lesz, ami majd mindjárt következik, hogy nem bírták kiválni Izsák szülesését, akkor valahogy a kor szokása szerint hozzunk össze egy gyereket másként, megszületett Izmael, és ha valóban ő az araboknak az ősapja, akkor a mai napig issza az emberiség ennek a levét, hogy Ábrahámék nem tudták kiválni, hogy Isten az ő ígéretét teljesíti. Ugye Sára volt az, aki azt mondta, hogy hát, ha mégsem, meg túl későn, meg te már 100, én meg 90, nem lesz ebből már semmi, valahogy ügyeskedjünk, siettessük, segítsünk be Istennek. Vegyük a kezünkbe a dolgot, mert úgy látszik, hogy nem tartja a kezében a sorsunkat. Ez durva hitetlenség mindig. Az biztos, hogy ez nem lehetett könnyű Ábrahámnak, mert ki lehet számítani, hogy 25 évvel korábban ígérte neki Isten, hogy gyermeke fog születni. És hát azért főleg egy ilyen ígéretnél teljesen érthető, hogy eszébe jut az embernek, hogy most akkor mégis mikor. Na, itten most átugorok sok mindent, a lényeg az, hogy el kell döntenünk, hogy el tudjuk-e fogadni a Bibliának ezt a mondatát is, a Jeremiás síralmaiban van megírva, hogy jó válni és megadással lenni az Úr szabadításának. Amikor késik valami, amire nagyon vágyakozik az ember, nekem már soha nem lesz társam, nekünk már soha nem lesz gyerekünk, én már soha nem dolgozhatok olyan helyen, ahova minden reggel örömmel megyek be, és úgy látom, hogy van értelme az életemnek. Meddig kell eltűrni ezeket a kiállhatatlan szomszédokat? Éjszaka sincs nyugalmunk, nappal sincs, és így tovább. Sokszor megkérdezi az ember ezt, és azt mondja, hogy dehogy jó válni. Hogy volna jó válni? De ha valaki arra vár, amiről ez a mondat szól, hogy az Úr szabadításáig, akkor azért egész másként szenvedi el ezeket az időszakokat. Miért? Mert mikor fog megszabadítani Isten? Nem tudom. És hogyan fog megszabadítani? Nem tudom. Hát akkor mit tudok? Azt, hogy ő megígérte, hogy lesz szabadítás. És már készen van nála. Én, amíg eszemnél leszek, nem felejtem el a Robinak ezt a lelki gondozását, hogy itt ugye ki nem fogytunk egy ekkora gyülekezetben a nehéz kérdésekből, megoldhatatlannak látszó, tűnő dolgokból. És olyan sokszor mondtam, amikor imádkoztunk érte, megbeszéltük, megállapítottuk, hogy egyikünk se tudja, hogy mi lenne a megoldás. És olyan derűsen mondtam mindig, hogy Istennél már készen van a megoldás. És ezzel nem azt jelentette, hogy cinikus könnyedséggel vette a dolgot, ő is szenvedett miatt, amit én is, de egész más így várni valamiféle megoldás, hogy tudom, hogy Istennél már készen van. Ő tudja, hogy most milyen nehéz helyzetben vagyunk, és nem az a célja, hogy meggyötörjön bennünket, néha megszorongat, néha megvállalkoztat, de akkor várjuk, mint egy új érdekes eseményt. Várjuk izgalmasan az ő megoldását. Ehhez viszont az kell, hogy ismerjük az ő ígéreteit. Ugye Ábrahámék tudták, hogy kire válnak, mire válnak. A mi bajunk sokszor az, hogy nem tudom, hogy mik is Isten ígéretei. Például az, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukat munkálja. Ez egy fontos ígéret. Most amikor éppen valami bajba kerültem, tudom-e ezt hinni? Vagy csak azt látom, hogy Uram, minél előbb vigyél ki innen, mert nagyon nehéz már is. Már eddig is sokáig tartott, nemhogy még bizonytalan ideig. Vagy pedig azt mondom, hogy Uram, mi a te célod ezzel? Bizonyos vagyok abban, hogy ezzel is a javamat munkálod, nem tudom elképzelni, hogy hogyan, de ezt te tudod, és akkor várom. És mihelyt megérti az ember, és beigazodik Isten tervébe, vége szokott lenni ezeknek a nehéz helyzeteknek. Fölírtam itt még egy csomó ígéretet, de most nem mondom, csak az utolsót, hogy hiszük-e mi igazán, hogy Jézus Krisztus bármelyik nap visszajöhet, és elvágják a világ történelem fonalát, az utolsó kép ott marad kimerevítve, nem megy tovább a film, vége van mindennek. És ennek az örömével és felelősségével érjünk el. És ha ez így lesz, akkor nem lehet halogatni azt, hogy majd valamikor fölkészülök erre a találkozásra, akkor most kell fölkészülni. Utána viszont nincs mitől izgulni, csak örömmel várom a vele való találkozást. Szóval Isten ígéretei, azoknak a komolyan vétele, ha megvárakoztat, akkor se rendüljön meg a hitünk. Ez a Izsák születésével kapcsolatos rész erre emlékeztet minket. Utána jön a csúnya szakasz. Valamennyit ebből is olvasunk a 9. verstől. Amikor Sára nevetni látta az egyiptomi Hágár fiát, akit Hágár Ábrahámnak szült, ezt mondta Ábrahámnak: kergesd el ezt a szolgálót a fiával együtt, mert nem örökölheti ennek a szolgálónak a fia, nem örökölhet ennek a szolgálónak a fia az én fiammal Izsákkal. Ez a beszéd Ábrahámnak igen rosszul esett a fia miatt. De Isten ezt mondta Ábrahámnak, ne essék neked asszonynak a fiúnak, és szolgálódnak a dolga, bármit mond neked Sára, hallgass a szavára, mert Izsákot fogják a te utódodnak nevezni. De a szolgáló fiából is népet támasztok, mert ő is tőled származik. Hát itt azért az ember csak megkérdezi, hogy tessék mondani, kinek a javaslata volt az, hogy Hágártól szülessen gyerekük. Ugye abban az időben úgy volt szokás, hogy a, ahogy mondjam,
a...
Kecsere
úr feleségtől nem született gyermek, akkor
bármelyik rabszolga nőtől, ha született, az az úrnőjének számított. Mert a rabszolga nő is az ő tulajdona volt, hát ha egy gyereket szül a férjétől, az is az ő tulajdona lesz, ez napnál világosabb a rabszolga társadalomban. És erre beszélte rá Ábrahámot Sára, hogy itt van ez az én szolgálom, akkor tőle legyen gyereked, és az úgyis az enyémnek számít. Na így született meg ez a kis Izmáel. Amikor azonban megszületett a saját gyermek, Izsák, akkor egyszer csak észbe kap Sára, és azt mondja, hogy hoppá, hát itten örökösödés is lesz majd, mégpedig nem csak a vagyon volt fontos, hanem az ígéretek is, amiket Isten az ő gyermekük számára ígért. Most akkor melyik az ő gyermekük? Vagy mind a kettő? Akkor felezik az ígéreteket? Hogy lesz ez? És ő azonnal intézkedik. Ő ilyen intézkedő hölgy volt, és Ábrahám pedig, bocsánat, ha ilyen csúnyát mondok róla, pedig ő a hívő katya, papucs. Pálhegyi Feri bácsi történetét is mentek. Mennyországban ki van írva, két sorba állhatnak férfiak, papucs férfiak, igazi férfiak. Papucs férfiaknál hosszú sor van, amott egy férfiú áll. És megkérdezik tőle, hogy hát, hogy lehet ide jönni. Azt mondta a feleségem, hogy ide álljon. Na hát Ábrahám itt sajnos ilyen. Ez egy nagyon szomorú mondat, de mostan nem házassági tanfolyamon vagyunk, hogy Sára ezt mondja, mint egy utasítja. Mégpedig ilyen durva szavakkal, hogy kergesd el, félreértés ne essék a fiával együtt. És erre Ábrahám szomorkodik szegény. Ez a beszéd igen rosszul esett neki. Hát a csuda vigyel, ne rosszul essen, hanem mondjam meg a feleségemnek, hogy ez milyen rosszul. Nem kell összeveszni, nem kell vitába elegyenni se. Ő elmondta, hogy kergesd el, én meg elmondom, hogy milyen nem helyen el kell kergetni. De nem mondja el. Gondoljatok Jóba, aki ennél sokkal nehezebb helyzetben hallotta a feleségétől azt az istentelen tanácsot, vagy szinte utasítást, hogy átkozz meg az Istent, és hallj meg. És erre mit mond Jób? Úgy beszélsz, mint egy a bolondok közül. Konfirmandusok egyszer azt mondták, el kellett mondani a jobb történetét, és így fogalmazta az egyik, hogy azt mondta a feleségének, hogy tisztára hülye vagy anyukám. Na ezt mondta neki, még úgy szenvedések közepette is, és ott kioktatja az asszonyt, hogy térjen eszére, azt mondja, hogy ha a jót elvettük Istentől, ha a rosszat is elfogadjuk, az Úr adott nekünk mindent, most ő vette el, nem értem, hogy miért, de akkor is áldom az ő nevét. Na ez a helyes magatartás. És ezt, erről most nem akarok beszélni, de ezt többször tapasztaltuk mi is a házasságunkban, hogy hol az egyik éberebb lelkileg, hol a másik, és aki éppen hitbenileg erősebb, annak kutya kötelessége védeni a másikat attól, hogy valami engedetlenséget vagy bűnt kövessen el. És nem csak kutya kötelessége, hanem nagy lehetőség. Mert azért ott mégis jó esetben a szeretet határoz meg mindent. És ott minden közösség állik. Nem ő csinálta a rosszat, hanem ha ő csinálta, akkor is mind a ketten isszuk a levét. Ezért is felelős vagyok. Hát Ábrahámból ez itt sajnos hiányzik. Ugyanakkor az is kiderül itt, hogy a bűn sose jár maga. Szokták mondani, hogy a baj nem jár maga. A bűn sem jár maga. ott az elején, 14 évvel ezelőtt vétkezett Ábrahám, és ennek megvannak a következményei. Mert most, amikor megszületett a saját gyermek, akkor Sárának fölöslegessé válik a másik. És itt egy külön előadást lehetne tartani arról, hogy ki a mi Istenünk. Isten erre nem mondja azt, hogy tűnjetek el mindjárt a Szent címéről, ilyenekkel én nem foglalkozom. Hanem azt mondja Ábrahámnak, hogy csináld meg, amit Sára kért, de nekem gondom lesz Hágára is, meg a te első fiadra is, meg a te fiad, Izmael is. Az Isten gondviselő szeretetéről sok mindent elmond ez a történet, egyben arról is, hogy más az Isten megváltó szeretete. Az ő megváltó szeretete ütvterve Izsák vonalán folytatódik, és aztán ér célba Jézusnál. De ha már kialakult ez a mellékvonal, akkor Isten nem csap közéjük, hogy pusztuljatok minnyáján értetlen makacs népség, hanem azt mondja, akkor gondoskodom róla is. Szegény Izmael nem tehet arról, hogy így jött a világa, de mivel a te fiad, így is gondoskodom róla. Az külön érdekessége ennek a szakasznak, hogy Pál apostol a Galata levélben az akkori sajátos rabbi írásmagyarázat szerint magyarázza ezt. És azt mondja ott, legjobb a két mondatot olvasok is, majd a többit mondom szabadon, a Galata 4.21-ben. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt. Hiszen megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt. Az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt értelemben úgy kell értenünk, hogy ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. És utána kifejti, hogy Hágár az ószövetség, ahol a törvény a fontos, de ott nagyon emberi erőködés van, és Sára, illetve a tőle született Izsák, az új szövetség, és aztán meghúzza a vonalat egész Krisztusig, hogy ő benne teljesedett be az, amit Isten Ábrahámnak ígért, hogy megáldatnak benned a föld minden népei. Hát ezen érdemes elgondolkozni, de nekünk most nem ez a feladatunk. Még annyit itt Ábrahám gyengeségéhez, hogy több példa van a Bibliában erre, és hát a gyakorlatban is találkozunk vele, hogy így alakul, ahogy Ábrahám csinálta, vagy olyan szépen, ahogy a Jób csinálta ezt. Mi a titka az egésznek? Minden esetben kiderül, hogy aki ragaszkodik Isten igényéhez, az nem lesz gyenge, nem lesz engedetlen, nem lehet manipulálni, mert itten Sára manipulálja Ábrahámot, annak van tartása, mert tudja, hogy mihez tartsa magát, az igéhez, és kihez tartsa magát, ahhoz az Istenhez, aki azt neki kijelentette. Most nem akarok én, mert ez buta szöveg lenne, hogy Ábrahám miért nem csinálta ezt, meg miért nem csinálta azt, de azért az ember átfut az, hogy nem mondhatta volna, hogy Isten nekünk megígérte, hogy nekünk kettőnknek, neked meg nekem fog születni gyermekünk. De ma ilyen olyan öregek vagyunk. Öregek vagyunk, de Isten megígérte. Nem tudom, hogy a múltkor elmondtam nektek azt az igaz történetet, ha igen, állítsatok le, ami én rám nagyon nagy hatással volt, bevallom, hogy elsírtam meg, amikor hallottam. Szabolcsban van egy kis család, fiatal házaspár és egy 5 éves kisfiú. És hát ott nagyon nagy a munkanélküliség, és ez a férfi ilyen baráti, ismeretségi szálakon keresztül Dunántúlon kapott volna egy nagyon jó lehetőség, munkalehetőséget. De nagyon jó, ami hozzá közel állt, jó pénz, stb. Adósságuk is volt, kellett volna a pénz, hogy törleszék. Megbeszélték, elvállalta. Tiszta eszetlenség Szabolcsból oda menni, mi lesz abból a házasságból, de mindegy, vannak ilyen nehéz döntések. De annyira meg akarta fogni minden forintot, hogy megegyeztek abban, hogy nem jön haza hetente, két hetente se, hazajön havonta, aztán minél előbb igyekszik az befejezni, hogy család megint együtt legyen. De, mikor elutazott, megígérte az 5 éves kisfiának, hogy a szüli napodra hazajönnek. Kisfiának ezt megjegyezte. Teltek a hónapok, aztán ő kezdte kérdezni, hogy mikor is lesz a szüli napja. Mondta a mamára, a naptárba megnézték, hányat alszunk még addig. És amikor eljött az a nap, reggel korán már magától fölkelt, és kiállt a kapuba. És hát mondta az édesanyja, hogy tehát csak délután jön volna, meg este jön volna, hát addig ne várd apát. Nem ő várja apát. És hogyha esetleg nem tud jönni, vagy beteg lett, biztos, hogy jön, mert apa megígérte. És attól kezdve, mint egy kis papagáj mondta ezt a két szót egész nap, hogy apa megígérte. Akkor jött anyós mama, ugye, aki mindig többet tud, mint a menye, és mindig jobban tudja, és elkezdte szívni a menyét, hogy elment a te eszed. Ez a gyerek ki fog megjönni, most itt álljon egész nap, étlen szomjon, ta-ta-ta-ta-ta, mondta a szokásos előadást. Közben a fiatalasszony a maguk szegénységéből egy kicsit jobb kosztot is főzött, hogy estére ki tudja, mióta nem látta a férjét, szülinap is van, és így tovább kimentek a délutáni vonathoz. Nem jött. Na, majd akkor az estivel. Kimentek az esti vonathoz, most már biztos, hogy jön. Nem jött. Mindenki kétségbe esett, kivéve a kicsit. Az állomásról hazafelé is mondta egymás után, apa megígérte, apa jön ma este. És nem volt hajlandó elmozdulni a kapuból. Ott állt egyedül. Egyszer csak egy nagy sikítást lehetett hallani, és mint aki nyil, amit kilőnek, rohant az utca vége felé, meglátta az apját. Az történt, hogy nem érte el a csatlakozást az apja, de a közeli városba jött egy másik vonat, és onnan gyalog meg, nem tudom én mivel, jött haza. És elmondták, hogy a kicsi a nyakába ugolt, ott mindjárt el is aludt, mert tényleg ki volt merülve, és mire beértek a kiskonyhába, már egy alvó gyerek volt. De mikor ezt elmondták, az jutott eszembe, hogy tudok én így ragaszkodni Isten ígéreteihez? Egyáltalán tudom, hogy mit ígért meg az én mennyei atyám. És amikor minden összefog, hogy megingassák ezt a hitemet, és amikor bizonyítják, hogy hát a tények mutatják, hogy ez az ígéret már nem valószínű teljesedik, vagy ez nem rád vonatkozik, vagy jön a liberális teológia, és megmagyarázza, hogy azt már nem úgy kell érteni, akkor tudom én csendesen, de ezzel a szent makacsággal mondani, az én atyám megígérte. Például megígérte, hogy van bűnbocsánat, még nekem is, még erre a bűnömre is. Akkor legyen békessége. Apa megígérte. Nos, Jobbnak bekattantott egy ige, és ragaszkodott az igéhez, Isten kijelentéséhez. Ábrahám, mintha nem mondott volna Isten semmit. És ebből aztán jönnek ezek a gyengeségek. Na, ennyit a második szakaszról, és a harmadik az megint szép, mert azt olvassuk 22. verstől, hogy történt abban az időben, hogy Abimélek és a hadsereg parancsnoka Pikol azt mondták Ábrahámnak, Isten van veled mindenben, amit cselekszel. Esküdj meg nekem most Istenre, hogy nem csalsz meg sem engem, sem a fiamat, sem az unokámat, hanem olyan hűségesen bánsz velem és azzal a földdel, ahol jövevény vagy, ahogyan én bántam veled. Ábrahám így felelt, megesküszöm. És akkor a kor szokása szerint egy szép szertartással szövetséget kötnek. Ez azért meglepő, mert az előző fejezetben, ha még emlékeztek rá, nem tudom, arra, mikor volt szó a 20-on, ott azért furcsa dolgokról olvasunk. Ott azt olvassuk, hogy Ábrahám ismét elkövette azt a hibát, bűnt, amit korábban Egyiptomban, a fáraóval, és amikor a filiszteusok földjére ment, ahol ez a Abimélek volt az egyik városnak a város királya, ott megint azt mondja Sáráról, hogy a húgom. És Abimélek is elviteti a háremébe, és aztán Isten figyelmezteti Abiméleket, hogy vigyázz, mert ez ennek az embernek a felesége. És akkor Abimélek nagyon megbotránkozva jön, hogy most miért kellett azt mondanod, hogy a húgod?
Hát ha a feleséged, akkor se bántjuk, így meg már majdnem beleháltam. És az Istennek kellett figyelmeztetnie. Tűnjén el innen minél hamarabb. És még ajándékot is ad neki, mert azzal lehetett igazolni, hogy ő nem nyújt az asszonyhoz. Most ezek után következik be az, hogy egyszer csak megjelennek a hadsereg parancsnokkal, és azt mondják, hogy úgy látjuk, hogy az Isten van veled mindenben, amit cselekszel. Szeretnénk, ha szövetséget köthetnénk. Két igét hadd tegyek egymás mellé. Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy úgy éljetek, hogy látván az emberek a ti cselekedeteiteket, dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Pál apostol azt írja a rómabelieknek, hogy vigyázzatok, mert ha így viselkedtek, miattatok káromoltatik az Isten neve a pogányok között. Ez a két lehetőség van. Vagy ahogy élünk, az fölhívja az emberek figyelmét arra, hogy ebben van valami más, valami többlet, valami szokatlan. Ezzel az emberrel az Isten van. Vagy azt mondja, hogy hát ez is ilyen, pedig Istenre hivatkozott, és káromoltatik Isten neve a pogányok között. Megvalósulhat bármelyikünk életében az előbbi. Ábrahám élete úgy látszik, hogy világított. Noha ilyen hitványságokat is elkövetett, mégis ott volt benne az a plusz, az a többlet, amit az Istennel való közössége jelentett. És ez volt a jellemző, nem az, hogy bukás bukásra halmoz. És ez lehet a mi célunk is, hogy az legyen a jellemző. És elképzelhető az, hogy ha valóban világosság van bennünk, akkor világítani kezdünk. Egyébként most bocsánat, ha ostobán fogalmazok, úgy növekszik a lelki-szellemi sötétség ebben a világban, hogy a legkisebb fényforrás föltűnő az embereknek. Ha valakiben egy kicsi önzetlen szeretet van, ha valaki tényleg érdek nélkül kész segíteni a másiknak, ha látják, hogy megbocsátott annak, aki pedig fölkészikizi, és talán nem is kér tőle bocsánatot, elgondolkoznak. Lehet, hogy nem értetik mindjárt, meg nem akarják követni a példáját, de a világosságra mindenki vágyik. Ugyanakkor, aki világít, annak számolni kell azzal, hogy esetleg meg is haragszanak rá. Gimnazista koromban Kecskeméten volt egy nagyon értelmes, nagyon művelt és mélyhitű segédlelkész. Akit még a nemegyházi körökben is, ott a értelmiségi pedagógus körökben voltak, olyan kisebb baráti körök, szeretettel befogadtak, tekintélye volt, mindenki szerette. És néhányan mégis nagyon hallottak rá. És egyszer fültanulja voltam, ott a félig gyerek fejjel, annak, hogy tanácskoztak róla, és valaki azt kérdezte, hogy szerintetek miért haragszanak a Sanyira, mikor olyan kedves és a lépnek se állt. És valaki ezt mondta, azért, mert világít a feje, és ahova bedugja, ott kiderül, hogy sötétség van. És nekem eszembe jutott a János evangélium a 15. része, hogy Jézus pont ezt mondja a tanítványoknak, hogy gyűlölni fog titeket a világ, mert nem a világról valók vagytok, hanem felülről való a ti életetek. Egyrészt lehet, hogy hálásak érte, örülnek neki, közeletnek segítséget kérnek, bizalmuk van irántunk, másrészt lehet, hogy kellemetlensége lesz az embernek. Emiatt. Azzal szeretném befejezni, hogy ez a hosszú fejezet egy nagyon kedves és programos képpel zárul. Miután szövetséget köt Abimélek és Ábrahám, azt olvassuk, hogy Ábrahám utakatás, fákat ültet, és segítségül hívja az Úr nevét. Pedig ő nem ismerte ezt a latin mondást, hogy corando et laborando. És mégis ezt csinálja. Imádkozzál és dolgozzál. Segítségül hívja Isten nevét, és mindent elkövet, hogy az élet gyarapodjon. Nem csak ő gyarapodjon anyagilag, De azokat a kutakat ott hagyja, a fák lehet, hogy már másoknak fognak teremni, de nem baj, az a fontos, hogy legyen, ami terem. Nem feltétlenül az, hogy én születeljem le. Ez a világ, amiben mi élünk, ez annyira anyagiassá és önzővé vált, hogy sokszor szinte elképzelhetetlen, vagy eszükbe se jut embereknek ez, hogy én érdek nélkül segíthetnék valakinek. És hogy ez öröm. Nekem, neki is öröm lesz, de nekem is öröm. És utána megyek a dolgokban, nem várom a tapsot, nem elismerem, és semmi, nem azért csináltam. Azért csináltam, mert segíthettem, ő meg rászólult, megtörtént, amen. Megyek a dolgokban. Nos, ennek a friss levegője csapja meg itt az embert, a víz az életet jelentette akkor, ássunk kutakat, mi ismerítünk belőle, mások is, ültessünk fákat, vagy én szedem a gyümölcsét, vagy más, de nem ez a fontos, hanem hogy legyen mit leszedni, legyen gyümölcs, és csak én tudom segítségül hívni az Úr nevét, mert Abimélek nem ismeri az Urat, Pikó katona nem ismeri az Urat, én akár még értük is imádkozom. Helyettük nem tudok imádkozni, de értük igen. És ez olyan szép program. Mindent elkövetni az élet gyarapításáért, áldozatok árán is, hogy mind hozzájár, és újra és újra segítségül hívni az Urat. Izsák születése az ígéretekkel kapcsolatos, Hágár elkergetése Istennek a gondviselő szeretetére mutat meg arra, hogy a bűnnek következményei vannak. És ez a szép jelenet pedig, hogy megállapítják, hogy úgy látjuk, Isten van veled, szeretnénk hozzád tartozni, kössünk szövetséget. Ez a megszentelt életű hívő embereknek a fényképe ebben a sötét világban. Na hát egészítsétek ki, hogy vitatkozzunk vele.